sápan is parancsolomban. Jennifer, hol vagy? Szükségem van rád! A felügyelő elkísértett az ajtóig, és ott maradt állva a szalomban. Nézte, amit a nő felszalad a lépcsőn. Jövök már, szívem! A lépcsőn lefelé haladó nővér félreállt, hogy utat engedjen neki. Kérem, siessen Mrs. Gardnerhez, nagyon izgatott, csak ön tudja megnyugtatni. A felügyelő szándékosan a nővér útjába állt, amit az elért a lépcső alját. Beszélhetek önnel néhány percig? Félbeszakadt a beszélgetésünk Mrs. Gardnerrel. A nő fürgén bejjebb került a szalomba. A gyilkosság híre nagyon felizgatta beteget, magyarázta, keményített manzsetát igazgatva. Beatrice, ez a buta liba felrohant és mindent kitállat. Igazán sajnálom, felelt a felügyelő. Attól tartok az én hibám. Ön nem tudhatta, uram, mondta a nővér előzékenyen. Mr. Gardner betegsége súlyos? Érdeklődött a felügyelő. Szomorú eset, felelt a nővér. Ahogy mondani szokás, persze, nincs semmi komoly baja. Idegsérülés folytán elvesztett a végtagjai mozgásképességét. Ránézése nem látszik rokkannak. Tegnap délután nem volt rosszabb állapotban? Érdeklődött a felügyelő. Amennyire én tudom, nem? A nővér kicsit meglepetnek látszott. Tegnap délután vele volt? Az volt a szándékom, de az történt, hogy Gardner kapitány mindenképpen ragaszkodott hozzá, hogy cserélje ki neki könyvtárban két könyvét. Elfelejtett szólni a feleségének, amikor az vásárolni indult. Még arra is megkért, hogy vásároljak neki néhány apróságot, tulajdonképpen ajándékokat a feleségének. Nagyon kedvesen kért erre, még ahhoz is ragaszkodott, hogy a költségre tejázok a boltban. Azt mondta, a nővérek nem szeretik elmulasztani teját. Csak fél ötkor indultam el, és mert az üzletek karácsonyra többe vannak, és sok féltelt vennem, csak 6 óra után értem haza. Mrs. Gardner teljesen rendben volt. Azt mondta, az idő legnagyobb részét átszundikálta. Akkora már Mrs. Gardner is hazaért? Igen, és azt hiszem lepihent. Ugye nagyon önfeláldozó a férjéhez. Imádja. Azt hiszem, ez az asszony a világon bármit megtenne a férjéért. Nagyon megható. És nem hasonlít az általam ismert esetek többségére. A múlt hónapban például nárrákott felügyelő azonban figyelemre méltó ügyességgel hárította el a múlt havi botrány fenyegető történetét. Az olajára nézett, és hangosan felkiáltott. De jó Isten! Lekésem a vonatomat! Nincs mi azt az állomás, ugye? A Szentévi csak 3 perc gyalog, ha arra igyekszik. Vagy esetleg a Queen Streetre gondolt? Rohannom kell, kérem, mondja meg Mrs. Gardnernek, mennyire sajnálom, hogy nem búcsúzhattam el tőle. Ez a kis beszélgetés igazán örömömre szolgált, nővér. A nővére kissé felhúzta az orrát. Jóképű ember, mondta magában, amikor a bejárati ajtó becsukódott a felügyelő után. Tényleg nagyon jóképű ember. És milyen kellemes modora van. Elnyúlt magában egy apró sóhajt, és felment a betegéhez. 10. fejezet. A Pearson család. Nárrakott felügyelő elérkezettnek látta az időt, hogy felkeresse Maxwell főfelügyelőt és jelentsen neki. Nárrakott felettese érdeklődéssel hallgatta a felügyelő beszámolóját. Úgy látszik, nagy ügy lesz belőle, mondta elgondolkozva. Az újságok címoldalára került. Egyetértek, uram? Nagyon elővigyázatosnak kell lennünk. Nem szabad semmilyen hibát elkövetnünk, bár az az érzésem, jó nyomon vagyunk. Utána kell nézni ennek a James Pearsonnak, amilyen gyorsan csak lehet. Tudja meg, hol volt tegnap délután? Igaza van, nagyon gyakori névez, de ott van a keresztnév is. Az a nyíltság, olyan saját nevét használt, arra mutat, hogy nincs szó előre megfontolt szándékról. Máskülönben alig ha lett volna ilyen bolond. Nekem inkább úgy tűnik veszekedés, és hirtelen ütés a valószínűbb. Ha ő a valódi James Pearson, aznap este hallania kellett a bácsikája halálnáról. Ha pedig így van, miért szökött meg a reggeli 6 órás vonattal anélkül, hogy egy árva szót szólt volna valakinek? Nem, itt valami nem tiszta. Mindig is az volt a benyomásom, hogy itt nem véletlen egybeesésekről van szó, a lehető legrövidebb időn belül tisztáznia kell a dolgot. Én is így gondoltam, uram. Az lesz a legjobb, az 1:45-ös vonattal megyek. Előbb vagy utóbb beszélni akarok Mrs. Higgettel is. Tudja, ő bérelte ki a kapitány házát. Van ott valami gyanús. Sajnos, pillanatnyilag nem tudok Sitaforba menni. Az út még mindig járhatatlan, különben is. Alig, ha van közvetlenül köze a hölgynek a gyilkossághoz, a büntet elkövetésének idejében ő és a lánya éppen asztal táncoltatással foglalatoskodtak. És ott aztán különös dolog történt. A felügyelő elmesélte a Bernabé őrnagytól hallott történetet. Ez aztán a fura fordulat? Kiáltott fel a főfelügyelő. Gondolja? Ez az öreg fickó igazat mondott? Ez olyasféle történet, amit a kísértett hívők utólag szoktak kifőzni. Én inkább arra hajlok, hogy igaz, mondta felügyelő. Az őrnagy nem hisz a szellemekben. Épp ellenkezőleg, öreg katona. Annak minden átkozottul lehetetlen szokásával együtt. A fő felügyelő bólintott. Hát, elég különös. De nem visz minket előbbre. Akkor az 1.45-össel elmegyek Londonba. A fő felügyelő ismét bólintott. A városba érkezve Narrakot, azonnal a Cromwell Street 21-be ment. Mr. Pearson nem volt otthon. Megtudta, hogy az irodában van, és 7 óra körül ér haza. Narrakot hanyagul bólintott, mintha egyáltalán nem lenne fontos neki ez az információ. Ha tudok, majd visszanézek, mondta. Semmi fontos, tette hozzá, és gyorsan távozott, anélkül, hogy a nevét meghagyta volna. Nem a biztosítási irodába ment, Wimbledonba indult, hogy beszélje Mrs. Martin Deeringgel, lány néven Miss Sylvia Pearsonnal. A cug egyáltalán nem volt leromlott állapotban, értéktelen tucat ház, de új, állapította meg magában a felügyelő. Mrs. Deering otthon volt, lila ruhába öltözött, meglehetősen szemtelen kinézetű lány vezette be a felügyelőt az agyon zsufolt szalomba. Narrakot átadta neki a névjegyét. Felteszem, szegény Joseph bácsi ügyében jött, mondta üdvözlés helyett. Szörny dolog, tényleg rettenetes. Én magam nagyon félek a betörőktől. A múlt héten 2 további retesztettem a hátsó ajtóra, és új zárak kerültek az ablakokra is. A felügyelő Mrs. Gardentől tudta, hogy Sylvia Dering nem több 25 évesnél, de 30-nál is jóval többnek látszott. Apró termetű, törékeny, vérszegény asszonyát előtte, az arca aggódó, elgyötört volt. Hangjában megvolt az a halvány panaszkodó tónus, amely minden beszédmód közül a legidegesítőbb, amire csak az emberi hang képes. Ennek ellenére ömlött belőle a szó. Úgyhogy a felügyelő ki sem tud megnyitni a száját. Ha bármiben segíthetek, természetesen örömmel állok a rendelkezésére, de igazság szerint alig láttuk Joseph bácsit. Nem volt különösebben kedves ember. Azt hiszem, nem is tudott volna az lenni. Nem olyan ember volt, akihez baj esetén fordulhattunk. Mindig kötekedett, mindig kritizált. Arról meg aztán fogalma sem volt, hogy mi az irodalom. A sikert, az igazi sikert. Nem feltétlen pénzben mérik, felügyelő úr. Végre tartott egy kis szünetet, és a felügyelő, akinek ez az eszmefuttatás bizonyos feltételezésekre adott lehetőséget, megragadta az alkalmat, hogy megszólaljon. Mrs. Dering nagyon gyorsan értesült a történtekről. Jennifer én táviratozott. Értem. Feltételezem, az esti lapokban is benne lesz. Borzasztó, nem? Úgy értesültem, az elmúlt években nem találkozott a nagybácsiával. A házasság kötésem óta mindössze 2-szer láttam őt. A második alkalommal nagyon durván viselkedett Martennel. A kapitány sült nyáspolgár volt. Csak a sport érdekelte. Mint már mondtam, semmi érzéken nem volt az irodalomhoz. Narrakot felügyelő, ez úgy fordította le magának, hogy a fél kölcsönt kért és nem kapott. Csak a formaság kedvéért kérdezte Mrs. Dering, mivel töltött a tegnapi délutánt, merre mozgott? Merre mozogtam? Ez különös megfogalmazás, felügyelő úr. A délután legjobb részében bridzseltem. Később átült egy barátom, velem töltött az estét, mert a férjem nem volt itthon. A férje távol volt? Irodalmi vacsora. Magyarázta fontosan Mrs. Dering. Egy amerikai kiadó tulajdonossal ebédelt, este pedig irodalmi vacsorára ment. Értem. Ez őszintének és egyenesnek hangzott. Egyik öccse Ausztráliában él, ugye? Igen. Tudja a címét? Ó, persze, megkeresem, hóhajtja. Nagyon furcsa cím. pillanatnyilag nem jut eszembe. Valahol Új-Dél-Walesben van.
És az idősebb testvére, Jim?
Igen. Kapcsolatba akarok lépni vele. Mrs. Dering tétovázott kicsit, majd megadta ugyanaz a címet, amit a felügyelő Mrs. Gardner jóvoltából már megkapott. Érez, hogy Mrs. Dering már nem sok újat mondhat neki, röviden befejezte át a beszélgetést. Az órájára pillanatra rájött, hogy mire visszatér a városba, körülbelül 7 óra lesz, így ismét felkereseti otthonában Mr. James Pearsont. Az ajtót ugyanaz a középkorú nő nyitotta ki a 21-es számú házban. Igen, Mr. Pearson most otthon van. Második emeleten, ha volna szíves az úr felfáradni. A nő felvezette a felügyelt a lépcsőn, kopogott az ajtó, és halk, bocsánat kérő hangon megszólalt. Látogatója érkezett, uram? Aztán hátralépett, hogy beengedje felügyelőt. A szoba közepén fiatal férfi állt esti öltözetben, igen fes, mondhatni csinos látvány nyújtott, ha eltekintünk a nagyon keskeny szájtól, és a szem határozatlan ferde vonalától. A tekintete aggódó, megtört volt, és a kialvatlanság jeleit mutatta. Kíváncsian nézett a felügyelőre. Narrakot, detektív felügyelő vagyok, mondta Narrakot, de nem folytatta. A fiatal férfi rekedt kiáltása egy székbe zuhant, karjait az előtte álló asztalra vetette, és a fejét rájuk hajtva motyogta. Ó, Istenem, hát mégis! 2 vagy 3 perc elmúltával felemelt a fejét. Nos? Miért nem folytatja, ember? Kérdezte. Narrakot felügyelő kivételesen tunnyának és korlátoltnak tűnt. Nagybátyja, Joseph Trevelyan kapitány, halálának ügyében nyomozok. Megkérném, uram, hogyha van valami mondani valója, hozza tudomásomra. A fiatalember felállt, feszült halk hangon kérdezett. Le fog tartóztatni? Nem, uram. Ha letartóztatnám, előtte elmondanám a kötelező figyelmeztetést. Én egyszerűen csak arra kérem, számoljon be a tegnapi délutánjáról. Ha akar, válaszol a kérdéseimre, ha akar, nem. Ahogy jónak látja. És ha nem válaszolok, az természetesen ellenem szól. Ismerem én a maguk is módszereit. Ezek szerint rájött, hogy tegnap odalent voltam. Beírta a nevét a szálloda nyilvántartó könyvébe, Mr. Pearson. Nincs értelme tagadni, ott voltam. Miért nem mehettem volna oda? Igaz is. Miért volt ott? A felügyelő hangja lágyan szólt. Nagybátyámat mentem meglátogatni. Volt időpontja? Mit ért azon, hogy volt-e időpontom? Tudott a látogatásról a kapitány? Nem tudott. Hirtelen ötlet volt. Nem volt rá semmi oka? Én? Okom? Miért kellett volna, hogy legyen? Egyszerűen csak látni akartam vácsikámat. Igaza van, uram? No, és látta őt? Hosszú, nagyon hosszú szünet következett. A fiatal ember arca teljes tanástalanságot árult el, a felügyelő kicsit meg is sajnálta. Hát nem látja az ifjú, hogy szemmel látható tanástalansága legalább annyit nyom alatba, mint egy beismerés. Végül Jim Pearson nagy lélegzetet vett. Én azt hiszem, jobb, ha könnyítek a lelkiismeretemen. Igen, láttam őt. Az állomáson megkérdezem, hogyan juthatok Cedarfordba. Azt mondták, hogy lehetetlen. Egyetlen jármű sem közlekedett. Erre mondtam, hogy sürgős az ügy. Sürgős? Mormogott a felügyelő. Nagyon szerettem látni a bácsikámat. Hát úgy tűnik, uram. A portás csak tovább rázta a fejét, azt hajtogatta, lehetetlen. Amikor megemlítettem a bácsikám nemét, felderült az arca. Elmondta, hogy nagybátyám éppen Exhamptonban van, pontosan leírta azt is, hogyan találhatom meg a házat, amelyet bérel. Ez mikor volt, uram? Azt hiszem, hogy 1 óra körül. Elmentem a 3 koronába, kivettem egy szobát, ettem valamit ebédre, aztán elmentem a bácsikámhoz. Rögtön ezután? Nem rögtön. Akkor mikor? Hát nem tudom pontosan. 3:45. 4. 4:30. Dadogott még jobban a fiatal ember. Nem hiszem, hogy már olyan késő lehetett. Mrs. Bailing, a tulajdonos azt állítja, 4:55 ment el. 4:55? Azt hiszem, téved. Nem lehetett még olyan késő. Mi történt azután? Megtaláltam nagybátyám házát, beszéltem vele, és visszamentem fogadóba.
Hogy jutott be a házba?
Csengettem. Ő maga nyitott ajtót.
Nem lepődött meg, amikor meglátta?
De nagyon meg volt lepődve.
Mennyi ideig maradt nála, Mr. Pearson?
Talán negyed órát, esetleg 20 percet. Figyelj ide, semmi baja nem volt, amikor elváltunk. Tökéletesen jól volt, esküszöm.
És pontosan mikor váltak el? Fiatalember lesütött a tekintetét. Hangjában ismét ott vibrált a bizonytalanság.
Nem tudom pontosan.
Én azt hiszem, tudja, Mr. Pearson. Határozott hangnak megvolt az eredménye. A fiú halkan válaszolt.
17:45 volt.
A 3 koronában 15:06 érkezett vissza. A kapitány házától a fogadóig a legrosszabb esetben sem tart tovább az út 7 vagy 8 percnél.
Nem egyenesen mentem vissza. Sétáltam egyet a városban.
Abban a jeges havazásban?
Akkor éppen nem havazott. Csak később kezdett el esni.
Értem. És miről beszélgettek a nagybácsiával?
Hó, semmi különösről, csak éppen beszélni akartam az öreg fiúval, hogy tudja, mi van vele, tudja, hogy van az ilyesmi.
Nagyon gyengéden hazudik, mondotta magán felügyelő. Még én magam is jobban csinálnám. Hangos azonban mást mondott. Rendben van, uram.
Akkor most arra válaszolja, miért rohant el Exhamptonból a nagybátyja halálhírére úgy, hogy senkinek sem fette fel a vele való rokonságát. Meg voltam rémülve.
Ez őszintén hangzott.
Hallottam, hogy körülbelül akkor ölték meg, amikor én eljöttem tőle. Ez bárkinek elég lenne ahhoz, hogy beijedjen, nem igaz? Szedtem a sátorfámat, és leléptem az első vonattal. Mondhatom nagy bolondság, hogy ezt csináltam. Tudja, milyen az? Amikor valaki pánikba esik, hasonló körülmények között bárki pánikba esett volna.
Ez minden, amit mondani akart?
Igen, igen, természetesen.
Akkor, uram, gondolom nem lesz ellenvetése, ha arra kérem, jöjjön velem. Jegyzőkönyvbe vesszük, amit elmondott, és felolvasa után aláírja.
Ez minden?
Lehetséges, Mr. Pearson, hogy a vizsgálat befejeztéig őrizetbe kell vennem őt.
De jó Isten! Hát senki sem tud segíteni rajtam!
E pillanatban nyílt az ajtó, fiatal nő lépett a szobába. Ahogy Narragott felügyelő megállapította, kivételesen fiatal hölgyről volt szó. Nem volt átütően szép teremtés, de az arca érdekes volt és megragadó. Az ilyen arcot elég az embernek egyszer látni, soha többé nem felejti el. A józan ész, a gyakorlatiasság, a legyőzhetetlen határozottság levegője vette körül, és valami szíveket összekötő varázs.
Ó, Jim! Kiáltotta, mi történt?
Mindennek vége, Emily, mondta a fiatalember. Azt hiszik, én lőtte meg a bácsikámat.
Ki gondolja ezt?
Kérdezte Emily. A fiatalember egy mozdulattal a vendégre mutatott. Ez Narragott felügyelő, mondta, majd gyászos arccal folytatta.
Miss Emily, Trefusi.
Emily kutató őszbarna szemekkel tanulmányozta a felügyelőt.
Jim, szólalt meg végül. Rettenetesen nagy szamár, de nem gyilkol embereket.
A felügyelő nem szólt semmit.
Felteszem, fordult a lány Jimhez, hogy ijesztően meggondolatlan dolgokat mondtál. Ha gondosabban olvasnád az újságot, mint ahogy szoktad, Jim, akkor tudnád, hogy a rendőr jelenlétében egy szót sem szabad szólni anélkül, hogy melletted ülne egy dörzsölt ügyvéd, aki minden szóba bele tud kapaszkodni. Mi történt? Letartóztatja őt, felügyelő.
Narragott felügyelő értetően és világosan elmagyarázta, mit csinál.
Emily, csak nem hiszed, hogy én tettem? Ugye soha nem hiszed, ugye soha?
Kiáltott a fiatal férfi.
Nem, kedvesem, soha,
mondta Emily szeretettel, aztán halk elgondolkodó hangon hozzátette.
Nincs benned elég kurázsi.
Úgy érzem, az egész világon nincs egyetlen barátom sem, harmogta Jim.
De van, mondta Emily. Én itt vagyok neked. Fel a fejjel, Jim. Nézd a bal kezem gyűrűs ujján vibráló gyémántokat. Előtted áll hűséges jegyesed. Menj csak el a felügyelővel, és bízz rám mindent.
Jim Pearson felállt, még mindig kábult volt, A felöltője egy széken hevert magára vette, narakot felügyelő kezébe adta a szomszédos komódon fekvő kalapot. Elindultak az ajtó felé. Jó ét, mész trajfúzi, köszönt el udvariasan felügyelő.
Au revoir, felügyelő,
válaszolt Emily kedvesen. Ha a felügyelő jobban ismerte volna Miss Emily Trifuzit, tudta volna, hogy ez a három elfuvolázott szó kihívást jelent.